Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Szavakon túl. Mai vendégem Bánság Ildikó, a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő. Játszott a Debreceni Csokonai Színházban, a József Attila Színházban, a Víg Színházban, az Új Színházban és a Nemzeti Színházban. Néhány fontosabb filmszerepe: Bizalom, Mephisto, Napló szerelmemnek, Hanussen, Édesem, a drága böbe, Szabadság szerelem. Első férje Jeles András, filmrendező, második férje Gáspár Sándor, színész volt. Fiúk Gáspár Gergely, zenész, lányuk Gáspár Kata, színésznő. Ő következik. Mint ahogy azt már megszokhatták, mindig átnyújtok egy papírt aktuális vendégemnek, és ezen a papíron kifejezések szerepelnek, kivétel nélkül aktuális vendégem életének meghatározó idézetére, személyére, aspektusaira utaló kifejezések, az én hitem szerint talányosan és rejtjelesen megfogalmazva, tehát Bánság Ildikó se biztos, reményem szerint egyáltalán nem fogja tudni, hogy mely kifejezés pontosan mire utal. Azok kedvéért, akik nem látnak, csak hallanak bennünket, felolvasnám, hogy Bánság Ildikó mely kifejezések közül választhat: érincs meg, magad uram, lábújhegyen, betölthetetlen, kéretlen tanácsok, tékozlás, mit értett félre, miért gondolja, kiteljesedett, gyáva népnek, ez vagyok én, elmaradt folytatás, szőkeszikla, miért nem jött össze, láthatatlan erő, elektromosság, készregény, földre szállt angyal. Na melyik legyen, melyiket szeretnéd?
Nem tudom, fújjunk bele, aztán melyik kiteljesedett.
A kiteljesedett az a Nemzeti Színházra utal. Eleven kérdés. Mert hogy amikor te oda szerződtél, akkor nagyon nagy reményekkel beszéltél róla. És én, amennyit láttam ebből, nekem volt hiányérzetem a tekintetben, hogy te megkaptad-e azokat a nagy szerepeket, amelyet úgy egyébként formátumot szerint megkaphattál volna. Te hogy érezted ezt belülről?
Hát ezt én is így gondolom, de amikor oda szerződtem, akkor iszonyú nagy boldogság volt a lelkemben, mert én a Nemzeti Színház stúdiójában kezdtem. És akkor volt egy olyan érzés, hogy volt József Attila, Vígszínház, József Attila, minden volt, és most itt lesz az utolsó, nem tudom, hány évem, itt a Nemzeti Színházban, ahol kezdtem, akkor itt befejezem. És Vigyánszky Attilával meg dolgoztam az Új Színházba. És fantasztikusan dolgoztunk. Olyannyira, hogy én gyakorlatilag imádkoztam, hogy kapjon már egy színházat, és akkor hát, ha én is oda bekerülök. És így történt. És aztán jött a meglepetés, mert tulajdonképpen azokat a szerepeket, amiket én ott megkaptam, először úgy gondoltam, hogy jó, ez az első év, ez a második év, majd eljön az az idő, és hát az Attila nyilván tudja, hogy én ki vagyok. És végül is mindig megtaláltam benne az örömömet, hogy tudok a közönség szemébe nézve elmondani három mondatot, amit rettegtem egész életemben.
Mert hogy ez arra jó,
igen, hogy oda tudok menni, és ki tudom fejezni a gondolataimat, és hogy ez milyen nagyszerű. De időközben rájöttem, hogy igazán Attila nem tudja, hogy az én múltamat nem tudja.
Na, milyen értelemben nem
hogy
tudja?
Hogy én miket csináltam, vagy hogy én jelentek-e valamit itt ezen a színészi pályán Magyarországon.
De miből jöttél rá, hogy nem
én
tudja?
Például ilyenek kicsikékből, hogy a Tóth Ilonkába voltam anya, végig ültem az egész előadást, és teljes 1000 fokon égve végig statkóztam gyakorlatilag, és akkor volt egy rész, amikor visszamegyünk az időbe, és olyan 35 éves vagyok, és adtak rám valami kis ruhát, és akkor és Attila ült, és mondta, jaj, így nézett ki a Bánsági 35 évesen, vagy valami, ilyen mondatocskák jöttek össze. És akkor utólag arra gondoltam, hogyha esetleg beadtak volna egy Grünwaldski jelenetet a filmünkből, akkor úgy meglepődött volna, hogy én ki vagyok. De ugyanígy láttam, hogy a Sinkó, mikor meghalt, Isten nyugosztalja, akkor valahogy ő se búcsúztattuk igazán méltóan. Egy évadzáron nem álltunk fel egy percig, vagy... Szóval voltak emberek, akiket Csinkovicsot azt tudta, mert nyilván látta.
Nem volt tisztában a ti valódi formációtokkal?
Nem.
Te még azt is megkockáztatod, hogy az életművetekkel sem
nem,
volt?
Nem, én azt gondolom, hogy nem.
Tehát igen. Nem látta akkor előadásokat, filmeket?
Igen, én igazából ezért, ez nem harag kérdése, csak akkor miért is voltam ott. És tudod, mikor mentem az első társulati ülése, és iszonyú boldog voltam, nem voltam igazán boldog, mert a lányom ott volt 7 évig, aki onnan eljött. És ez nekem nagyon fájt akkor. És valamit éreztem a lelkem mélyén, hogy ez nem lesz jó, de közben én azt akartam, hogy nagyon jó legyen, hogy nagyon boldog legyek ott, hogy de biztos, és közben a szívem, így vert a szívem, hogy nem lesz jó, ezeket utólag rakom én mindig össze, nem akkor, fogtam a liftnek a falát, és mondtam, hogy Kati, ugye hát, hogy a lányom, hogy itt volt, itt járt, az ő kis nyomait ott akartam felfedezni, és, de nagyobb volt az eufória, hogy én a Nemzeti Színház színpadára léphetek. Emlékszem, amikor először egy pici szerepbe be kellett ugranom, akkor ott álltam a színpad szélén, és az Attila lent ült, és mondta, hogy gyere már be! És mondtam, hogy várjál, Attila, én most belépek a Nemzeti Színház színpadára. Ez nem olyan egyszerű.
De még most is elönti kicsit a könny a szemed.
Igen, mert nekem ez egy fontos dolog volt, és felemeltem a lábamat, hogy belépek, és Attila feljött, és megfogott, és akkor így beléptem a
színpadra. Megadtad a módját.
Igen, nem tudom, ezt igen. Ez nekem ilyen... Nem tudtam, hogy ez ilyen erős bennem például.
Gondolom, vagy legalábbis olvasva a válás körülményeit, neked az volt a tördöfés, hogy ő bekerült a színművészeti kuratóriumába, ugye? Eszefének a kuratóriumába.
Hogy ez ott a végső...
Igen.
Figyelj, igen, az egy reggel volt, amikor meghallottam ezt. De előtte volt társulati ülés, és nagyon jókat beszélgetünk, mindenki ott volt. Rengetegen voltunk, és akkor én most mondtam is, hogy Attila, mert ő úgy beszélt a Tauról is, meg azt is felmerültek ezek a problémák, és mondtam, hogy te olyan jól tudod ezeket elmondani, hogy mi lenne, ha meghívnánk az összes csatornát, aki érdeklődik, rádió, tévé csatornákat, és mondd el, a kérdésekre válaszunk, tartsunk egy ilyen napot, hívjuk meg őket egy teára, egy kávéra, mert én mindig meglepődtem, ő úgy tudott beszélni ezekről a dolgokról, úgy tudta elmondani, hogy milyen lesz majd Magyarországon a színészek élete, hogy milyen egy életút, egy életpálya, hogy honnan veszi, hogy a franciáktól, hogy ott először, mikor kezdő színész van, akkor másodosztályon utazik a repülő, szóval, hogy úgy elmondta, hogy ez hogy van, és hogy gyönyörűeket mesélt. És mondtam, hogy mondja el mindenkinek, mert akkor ezt akkor... És persze, aztán mentünk tovább, és másnap hallottam, hogy az SZFE. És akkor bennem összetört minden.
De miért?
Nem tudom, az volt az utolsó csepp a pohárba.
De az volt
az
a baj.
Valami erőszakot éreztem, azt, hogy valami csak úgy lehet, csak úgy tankkal be lehet lépni egy ajtón, hogy nincs beszélgetés, hiszen arról volt szó, hogy megbeszéljük a dolgokat, hogy milyen jó lenne, hogyha ki tudnánk ezeket beszélni, akár ugye az egyetem vezetőségével, meg mi ez a dolog, hogy csak úgy puff is berugom, bakancsal, hát bocsánat, ezt nem szabad mondani, de...
És te mondtad neki, hogy Attila lesz,
akkor
miért?
Már nem beszéltünk, mert én másnap felmondtam.
Te másnap mondtam?
Én másnap. Én abban a pillanatban, hogy ez a botrány, ez kitört, én éreztem, hogy én nekem, na most kell menni. Tehát az összes rossz érzésem, amit nem tudtam megfogalmazni, a szerepek, a bármi, ezek voltak, de itt volt egy ügy.
Tartóztatott, Vignyánszky?
Hát, nem... Én akkor éjjel 2-ig még egy kis bort is nem kicsit ittam, és ezért SMS-eket küldtem a barátaimnak, hogy véletlenül reggel ne, hogy az legyen, hogy jaj, hát ittam, azt akkor elhamarkodottam, de nem, ez nem is
ez
fordult
jó taktika,
elő.
Ez tehát hogy az ember számon kérhető legyen.
Igen, és reggel 7:30 úgy ébredtem fel, hogy azonnal.
Tudtad, hogy ez...
Hát hogy ne, azonnal telefonáltam a Nemzeti Színházba titkárságnak, hogy én most felmondok. Nem nagyon lepődtek meg, azt mondták, hogy Attilával kell ezt közölni, most éppen az autóban ül, jön be a Nemzeti. Ezek rémesek, a Vígszínházban is így mentem el, hogy rémes, ilyenkor elszédül az ember, meg a, nem tudom, a vérnyomásról hova megy, és akkor felhívtam, és mondta, hogy szervusz, Ildikó, mondom, szervusz Attila, azt szeretném mondani, hogy én felmondok most. Egy kis csend volt, és Azt mondta, hogy hát én tudtam, hogy te más vizeken nevezel, de ezt soha nem értettem, ezt háromszor mondta nekem. De azt hittem, hogy tudunk együtt dolgozni. Mondom, de hát tudtunk is, hát végül is tudtunk, nem? Jó, hát akkor a szerepeidet, azokat megtartod? Mondom, nem, Attila, én elmegyek, akkor én, ha elmegyek, akkor elmegyek. Hát akkor jó, akkor ezt majd beszéld meg. Nem tudom, már lehet, hogy volt még két-három másik, mondott, nem emlékszem, mert ilyenkor szédül az ember, és folyik róla a víz.
De mitől féltél? Ha eldöntötted, már pedig szerintem nem, te olyan
mert,
típus
mert,
vagy.
Nem, mert én annyira hittem benne, de figyelj, az egész életemben mindig elmentem az utolsó pontig, a magánéletemben is, a Végszínházban is, a Nemzeti Színházban is, az utolsó pontig, ez egy nagyon nagy hibám. És akkor hirtelen elpattam valami, nem is tudom megmondani, nincs konkrétum, hogy miért. Hát itt volt, ami betette az utolsó cseppet a pohárba, de tudod, ezt mindig mondom, hogy van egy gyönyörű üveged, és beleesik egy csepp homok. Hát ki vesz észre? 100, 1000, 10000, de egyszer túlcsordul. És utána kezded el kutatni, hogy hol volt az az első.
Kibeszélitek ezt valaha Vigyánszkival? Mert tudomásom szerint úgy nem ültetek le.
Nem ültünk le. És nagyon sajnálom, mert őt egy rendkívüli tehetségű embernek, rendezőnek tartom, és amikor együtt dolgoztunk, akkor határtalan boldogság volt vele dolgozni. Az ő gondolatai, az instrukciói. Ott a Nemzetiben már nem jött ez ennyire össze, mert hát ott sokan vagyunk, ez már egy egészen más helyzet, de az ő alaptehetsége az megkérdőjelezhetetlen, az csodálatos volt, és hát... Lehet, hogy egyszer, nem tudom. Volt már olyan, annyi minden probléma van ezzel a szakmával mostanában, hogy volt olyan, hogy oda megyek a színház el, és azt mondom neki az Isten ostorából, hogy Attila, beszéljünk. De nekem ez a mániám. Szabó Istvánnal is volt ilyen, hogy majd egyszer a kandalló előtt jól elbeszélgetünk. Még nem.
Még nem.
Még nem.
De ott mit kellene
kibeszélni? Ez majdnem. Hát nem, ott is volt egy kis feszültség közöttünk, meg nagyon nehéz volt az, hogy én bekerültem a Pistának a körébe, és ott elkezdtünk nagyon jókat dolgozni, a budapesti meséktől kezdve.
Bizalom, Mephisto.
Hát persze, sok. Igen, uh-huh. Igen. És aztán ők tovább léptek, és mi itt maradtunk. Nem tudom, akkor nekem volt egy ilyen fájdalmam, hogy...
Tovább léptek, úgy érted, hogy egy nemzetközi dimenzióba?
A nemzetközi, igen.
Te úgy vártad volna, hogy esetleg visz titeket?
Igen. Én azt gondoltam, hogy ez természetes, hogyha mi egy csapat vagyunk akkor, de hát ezt nem tudta megtenni. Én itt maradtam, és én voltam a magyar hang.
Hogy védjem meg egy picit? Megvédhettem?
Hát nem kell előttem
tudom,
azért.
Tudom, én egyszer készítettem el egy interjút. És ez körülbelül szóba jött. Mm. És téged, szerintem Udvaros Dorottyát és Tóth Ildikót említett, hogy nektek tartozik egy szereppel. Ez 10-12 évvel ezelőtt volt. Mm. És megkérdeztem tőle, hogy de mire vár akkor? Mire azt mondta, és ezt még életlen felejtem, azt mondta, nem tudnak úgy angolul a magyar színészek. Semmiben sem rosszabbak kvalitás tekintetében, mint a Meryl Streep vagy a Glenn Close. De nem tudnak angolul úgy általában magyar színészek.
Akkor néma szerepet kell írni. Én akartam a Bereményit, fölhívtam egyszer este, hogy csinálj már, írjál egy forgatókönyvet a Meryl Streepen, mert úgy szeretném kihívni, mint a nehéz súlyú boxolók, hogy kiállhatnak egy világbajnokságra. De mondom, akkor legyünk még, ráadásul le tudjunk, némák legyünk, vagy valamit találjál ki, hogy ne kelljen a nyelvi nehézségekkel megküzdeni. De egyébként én játszottam angolul a Hosszú Vágtába John Savage-el, ahol egy hónapig tanultam angolul, és abszolút fluenté kellett beszélni angolul, de valóban az nagyon nehéz volt, arra egy hónapig kellett készülni. Szóval rendben van, de...
De akkor a kandalló még várat magára, hogy leültök,
jó,
és aztán
de már
beszéltek.
Nem, már ez úgy, igazából ez a... Most már azt hiszem, hogy túl vagyunk rajta, hogy erről beszélgessünk. Most már tudunk egymáshoz úgy beszélni, mert hiszen ő is ugye betöltötte azt, amit betöltött az évei száma neki is nőnek, és most már én mit kérjek, vagy nem is akartam én számon kérni, csak hogy miért szakadt ez meg, hogy mi történt, hogy így a bizalom úgy eltörött egy kicsit, és akkor ott álltam a drága Emma édesböbe, és meghívtak ugye szinkronra, és én nem akartam volna, mert hogy nem akarok magyar hangja lenni.
Hisz tudnád te ezt játszani, és
jó,
úgy
de
érezted.
Tudtam, hogy én idősebb vagyok 10 éve, vagy 8 éve, már nem emlékszem, és a holland színésznő, és akkor mondtam a Vajda Pistának, hogy nem csinálom meg, Pista. És a Pista volt, akkor nagy főgurú volt ott a szinkronban, és mondta, hogy de csináld meg, hát mutasd meg, hogy nem tudom, és bementem, és hátranéztem, és azt láttam, hogy ott ül mindenki, a Szabó Pista, az Óvári Lajos, ez egy gyártásvezető, meg mindenki, és így néztem, és mondtam, hogy a hangom se legyen jó. Na, azt nem. És akkor leszinkronizáltam, és így. De ezek ilyen belső lelki válságok egyébként, ezt meg kell mondjam neked. Ezek fájdalmas dolgok, de akkor a Pista, amikor bemutatták a filmet, akkor egy hatalmas virágcsokorral várt a nézőtéren, és én följött a reflektorfény rám, én fönnültem az erkélyen, és lekísértek oda, és kaptam egy nagy csokorvirágot, hogy megköszönte, hogy ezt megtettem.
El szóval is nézted akkor az egészet?
Hát akkor én hirtelen, igen, de az nagyon jól esett.
Az ajtónál is ezt érezted?
Ott már megszoktam tulajdonképpen.
Mert hogy te voltál a magyar hangja
Helen Mirrennek. De akkor én nem gondoltam, hogy azért, tudod? Én szerintem ez inkább utólag lett így, hogy én vagyok a magyar hangja.
Csak azért mondom, hogy Fáj Miklós annak idején, azt hiszem, a Népszabadságban azt írta, hogy Helen Mirren semmi olyat nem mutat ebben a filmben, amit Bánság Ildikó
de
nem tudna.
Ezt meg úgy tudtam, hogy az István meg is csinálta volna velem. Szóval csak ugye kikapja a pénzt. Hát Helen Mirren azért az több pénzt kap, mint hogyha én kapok.
De tehát, hogyha egy ilyen világsztárt alkalmaz,
hát hogyne,
más a
de
forgalmazási
hogyne, igen, abszolút más. De közben Helen Mirren meg, ezt már mondta az István, hogy egy fesztiválon levetítették az ajtót, és magyar szinkronnal. Nem tudom, hogy ezt miért, ezt a részt ne kérdez, mert ezt nem tudom, hogy hallotta, vagy ő egy vetítésen hallotta az én hangomat, és megköszönte. Ildikó Bánságinak megköszönte, hogy ő hozzátett valamit, amit ő nem tudott. És akkor felhívott István is, és ez megjelent az újságban, és én teljesen meg voltam lepődve, hogy mit tettem én hozzá? És akkor rájöttem, hogy volt, hogy egy olyan, hogy Miss Magdus. Mondja, Miss Magdus, próbáltam mondani, kedvesen próbáltam, így úgy a kórházi ágyon, Miss Magdus, mi? Mondom, hagyd mondja már úgy, ahogy a Egri Kati mondta, amikor mi játszottuk.
Zalaegerszegen.
Hogy mondta? Magduska.
Ez itt továbbra is a Szavakon túl Bánság Ildikóval. Válasz kérlek egy másik kifejezést.
Hú, ez volt egy, ne csináld.
Még elkalandoztunk.
Na hát akkor mi legyen? Lábujjhegyen. Hát,
a Lábujjhegyen, hát szinte ennek a folytatása.
Jaj, hát minden ez lesz meg.
Az a Vígszínház, mert hogy azt mondtad, többször tárgyalt a dolog, hogy miért jöttél el a Vígszínháztól, ugye 10 évet töltöttél ott, te nagyon vágytál oda, ugyanúgy, mint a Nemzeti Színházba, de aztán egy kritika a végén, végül is ráébresztett téged arra, hogy hát nekem nincs itt nagyobb maradásom. Azt írta rólad ugye egy kritika, hogy sokféle volt már Bánsági, de semmilyennek még nem láttuk.
De ilyen még nem volt, semmilyen.
Semmilyen. Még és azt, nem, ez volt ott az utolsó
hát ez pont. Ez volt a csöpp. De már előtte 4 évvel is bejelentettem, hogy el akarok menni. Tehát látod, ezek így hömpölyögnek, aztán egyszer csak úgy.
De az azért volt, találtunk egy fél mondatot egy korábbi interjúban, hogy nem szeretted azt, hogy nem lehetett rálépni a színpadon, a kollégád fehér cipőjére.
A Chevrolet cipőjére, igen. Mert én az igazság az, hogy én nem a Vígszínházba vágytam, hanem Kaposvárra akartam menni. És mikor a Vígszínházban megnéztem egy előadást, akkor anyukámmal, akkor mondta anyukám, hogy a Várkonyi integet nekem. A díszpályában mondom, nekem már. Ahányszor találkoztunk, mindig azt mondta, hogy Katikám, Ilikém, Magdikám,
de soha nem tudta, hogy te
nem tudta, hogy igen, de az nem lehet. És akkor szünet, de akkor oda mentem, hát integetett, oda mentem. Nem, csak integettünk. Szünetbe megint integetett, és mondta anyukám, hogy integet a Várkonyi, de anya, jó, oda mentem. És akkor azt kérdezte, hogy maga miért nem a Vígszínház tagja. És mondtam, hogy hát ezt nem tudom, de éppen Kaposvárra szeretnék menni, ezúttal mániám, mert én oda a személyvonattal, később Trabanttal jártam, és azt tetszett, az a munkamódszer, az a próba módszer, ami ott volt, nekem az borzasztóan tetszett. Hát, és hát igen, de hát amennyiben meggondolja magát, én várom. Tehát így kerültem én a vígszínhez, aztán meggondoltam magam, anyukám, ugye mindenki, hogy most miért, és akkor maradtam, de...
Rábeszéltek a vígbe úgy, hogy te eredetileg szíved szerint Kaposvárra mentél.
Hát akkor Kapos, igen. Tehát nem volt egy ilyen, hogy a vígszínháza mindenem, de nagyon szeretem, mert jártam oda előadásokat nézni, meg mindent. Tehát én nekem az egy központi dolog volt, de nem döntöttem el, hogy oda, akkor nekem Kaposvár kellett volna.
De mert oda miért nem mentél?
Kaposvár, mondom, aztán meggondoltuk magunkat.
De rajtad múlt?
Rajtam.
Tehát te mehettél volna?
Mehettem volna még, Szőke Pista még egy-két év múlva is feljött, és mondtam, hogy ne bohóckodjál most már itten, gyere. És aztán még nem mentem, és aztán utána ők följöttek a katonám, és akkor nem.
Megbántad? Meg,
hogy nem mentem. Nem bántam meg, mert a Vígszínház az nekem a szívem csücske lett egyébként.
No, de várjál, amikor felújították a Vígszínházat, tudomásom szerint a te képed nem került ki a Vígszínházba.
Nem. Igen.
Az úgy meglepett.
Hát az nekem fájt. Hát nincs. Szóval én ott meg... Olyan, mint a 10 évem az úgy nem lett volna. Nekem az nagyon rossz volt, mert...
De miért? Miért? Ki gondolhatja ezt?
Én nem tudom. Én is gondolom ezek szerint, de mikor onnan eljöttem Martó Lacival, nagyon sokat beszélgettünk. Ő is fekete garbóba volt, én is véletlenül, és nagyon-nagyon a mai napig most már meghalt, Isten nyugosztalja, de sokszor mondta még Vigyánszkinak is, hogy ő nem érti, hogy én miért jöttem onnan el. Ha kellek, akkor kellek. Ha nem, akkor nem, de én soha,
de ez
sehova nem jelentkezik. Nem tudom. Vagy te hívhatjuk annak, de ez nem büszkeség talán, nem tudom mi ez.
De azt mondtad, hogy te az önérdek érvényesítésnek az antitalentuma vagy.
Az.
És ez nem baj, hogy időnként...
De baj, de én ezen gondolkodtam, nagyon sok minden filmfőszerep is állt már úgy előttem, hogy én miattam nem én játszottam a filmfőszerepet, mert azt írtam, vagy telefonáltam egy asszisztensnek, hogy nekem a rádióban dolgom van.
Lódítottál?
Lódítottam. Azért, mert megijedtem. Azért, mert valaki azt mondta, voltam 36 éves, hogy a hátam mögött, akit nagyon szerettem, egy hölgy, hogy mondtam, hogy jaj, de hát megy az idő, meg mit tudom, azt mondta, hogy már Franciaországban van olyan krém, ami a középső bőrréteget is ki tudja simítani. És akkor ez a mondat, ezeket a mondatokat én úgy tudom elrakni, hogy belehalok, de elrakom.
De ez kegyetlen mondat.
Kegyetlen, de ezt nem rám mondta, hanem úgy mondta. De én magamra értettem, hogy egy szerepet 16 évestől játszok el 60 évesig. Úgy éreztem, ja, akkor én már biztos erre öreg vagyok.
Ez a film, ez nagyot szólt?
Igen. És de... hál' Istennek, hogy rendben van. Tehát semmi baj nincs vele.
Elmondod, melyik film volt?
A Vörös Grófné.
Az Básti Júli féle.
Igen, igen. Úgyhogy annak nagyon örülök. Igen. Fehér Gyuri mindig mondta, hogy mennyi mostan turbozzál. És mi az a turbozzád? Ültem egy széken, és a felvétel előtt egy órával én már ültem egy széken, és nem tudtam, hogy mit kell csinálni, de az volt a lényeg, hogy ki kellett nyitnom magamat, és már nem tudtam, ki vagyok. Mire belökött a felvétel. És akkor olyasmi szakad ki, amit nem tudsz.
Magadról se?
Én se, magamról se.
Az ijesztő.
De az jó.
Ja.
De a Grünwalski is volt ilyen a rádióban, hogy egy hangot mutatott, egy kaparászós hangot valami fémen, hogy olyannak kéne lenni, és így kinyílt az egész agyam, és 1000 ötlet így zúdultak be, nála sose izultam. Grünwalski volt az, akinek nem kellett félni. Nem, hogy nem kellett, mert már többiektől se kellett, de hát ott mindig rettegtem.
Szabónál is?
Hát hogyne, 7 kilót fogytam egy hét alatt, de hát az hihetetlen volt a bizalomnál, igen. Hát az, hogy hova ásol? Van egy nagy ásó a kezedben, de nem tud, merre kell ásni.
Tehát a forgatás alatt olyan mélyre mentél, vagy merültél önismeretbe, önmarcangolásba, színészi, útkeresésbe, hogy 7 kilóttól...
Igen, mondjuk 2 hét alatt, nem 1 hét alatt, mert
hát
az egy kicsit
túlzás.
De 7 évvel a forgatás után voltam ott a sminkszobában, fölnéztem a plafonot, megláttam a repett plafont, és sírva fakadtam. És mondom, úristen, még így hat ez rám. Pedig akkor nem látszik ez rajtad, mert bemész és csinálod. Sutyi bevilágít 4 órán akkor keresztül, és te, igen.
Neked, ha van ilyen, hogy a pillanat a színészi pályádon, az a bizalom volt?
Hát meg a Richard.
Igen. De mondjuk a bizalom volt állna, de a legközelebb ahhoz, ott nagyon közel álltatok ahhoz, hogy azért tényleg egy világhírű nagy dolog legyen.
Hát azon röhögtem is, mert jött a Pista, és mondta, hogy Oscarra vagyunk felterjesztve, és azt hittem, hogy vicce. Hát ilyen, nem is lehetett ilyet hallani.
Hát a Time magazin címlapján voltatok, ugye? Andoraival.
Igen. Az Andorainak volt ablaka, aztán ki tudott menni. Én nem tudtam kimenni.
Hogy ablaka? Hogy érted?
Hát akkoriban ablak kellett, nem tudom, öt ablak volt, vagy mennyi, ahhoz, hogy te ki tudjál jutni külföldre, és neki még volt egy
ja, egy lehetősége.
Egy possibility.
És te nem tudtál kimenni.
És én nem tudtam kimenni, nem is akartam, mert akkor vártam Gergőt a Pocakomba, és meg nekem nem is volt ilyen, szóval nem is, de én ezt nem hittem el, hogy ilyen van. Hogy ez lesz. És akkor Péter nem is jött haza.
De te azzal eljátszottál időnként, azzal a gondolattal, hogyha az akkor Oscar díjas, akkor lehet, hogy egy picit máshogy alakul az életed? Tehát, hogyha megnyeri.
Figyelj, én még a fiamat is úgy büfisztettem meg minden, hogy miután az én családom tudott szerte hullott, hogy egyrészt kaukázusi rokonaim vannak, másrészt 56 után diszidáltak az édesapám bátyja, és ott vannak az unokatestvéreim meg minden. Emiatt én még a gyerekemnek is azt énekeltem, hogy innen nem lehet elmenni, nem szabad, mert én nekem annyira hiányérzetem volt, hogy nincs családom. Tehát már én nem mentem volna ki.
Igen.
Én nem szerettem volna kint lenni, mert azt mondta a Szabó Sándor is, ugye a kollégám volt, Isten nyugasztalja őt is.
Ő kint volt Amerikában.
Ő kint volt Amerikában, és azt mondta, Ildi, az annyira más. Itt bemész, és nincs nálad a pénztárca, azt mondja a Rózsika néni a közértes, hogy majd holnap behozza. Ott kint meg hát miért? Én itt vagyok, érted? Én magyar szét, de most ezt nem viccből mondom, ez nekem nagyon sokat jelentett, hogy én hát most már nem tudom hova tenni magam, de nagyon sokáig ez így volt.
Válasszunk kérlek egy másik kifejezést.
Elektromosság.
Az elektromosság az egy érdekes, nagyon érdekes téma, és kevésbé a szakmaisághoz kapcsolódik. Azt mondtad nekem egyszer, még nagyon rég beszélgettünk az Arckép című műsorban, hogy bizony van olyan, hogy egy színésznő beleszeret a férfi partnerébe. Azt hogy kell elképzelni? Álltok a 13. próbán egy szerelmes jelenetet elő kell állítani, és meglátod a szemében a férfit, ő meg benned a nőt, és hogy valami kattan.
Hát nem tudom, hát ezt így nem lehet egy pillanatra lefordítani. Márton Andris állt mögöttem a sok hűhoz semmiben. És ott gugoráztunk mi nők, és ott volt előtte meg a Pálos Zsuzsa, és azt mondta a Márton Andris, hogy de jó segge van ennek a Pálos Zsuzsának. És én voltam az ő partnere, akiben szerelmesnek kellett lennie.
Na most szerepe kész. Szerint, igen.
Szerepe szerint, igen. Például ez úgy, tessék, de nem tudom, erre egy pillanatra, erre emlékszem.
De utána egy kicsit úgy tüsténkedték körülötte?
Azt nem tudom, hogy tüsténkedtem el. Azt nem tudom, de hogy volt köztünk szikra, az biztos, ez később mi voltunk is egy pár is, tehát mi igen, a mai napig írunk egymásnak meg minden, szóval ez egy nagyon jó kis találkozás volt. De ugyanígy voltam például a harmadik Richardban, hogy Jeles András volt a férjem, és mentem haza, és meg voltam úgy valahogy zavarodva, vagy mi. És akkor az András nézett, és azt mondta, figyelj, szerelmes vagy a Richardba? Figyelj, de hát ilyen nincsen, hogy valami, de figyelj, én azt mondta, de Éli, figyelj, ilyen van. Hát ezzel tisztában kell lenned, és ugye ezt elmagyarázta nekem, hogy ilyen mindig lesz. És aztán azt majd én teszek arról, hogy akkor ez úgy elmúlik, ugye ez egy darabig tart, mikor ott egymást köptük meg minden. Hát nem voltam soha szerelmes egyébként a Hamon Péterbe, érted? De abban a harmadik Richardba, ott a próbák alatt ez működ. Akkor ugyanígy a Szilágyi Tiborral a makrancos hölgybe. De akkor már tudtam, hogy ez mi. És akkor 20 percig mentem kocsival, jöttem. Már nem voltam sose szerelmes a Szilágyi Tibibe, de akkor ott a Petrucchio Kata nagy jelenetben, hogyha az ember igazán mélyreás, akkor bizony. Hát akkor csak akkor tud szerelmet mutatni, hogyha akkor éppen úgy érzed, hogy mindjárt megesz a fene.
De ez tud veszélyes is lenni, hogyha nincs ilyen tudatosság és önkontroll a színésznőben, akkor ez tud csalódni.
Akkor válás van.
Akkor válás van?
Akkor válás van.
Ilyenről is tudtál, vagy hallottál?
Hogy valakik elváltak?
Hát, hogy így történik egy bizonyos szakító ok. Tehát, hogy belehabarodik.
Van, persze van, de most ezt konkrétan nem tudom neked mondani, mert én is éppen elváltam a Jeles Andrástól, amikor a Márton Andrással, addig, amíg nem mondtam ki, hogy elválok, addig nem, de biztos, hogy belejátszott egy picikét ez a történet.
Hogy egy kicsit úgy, amikor vezettél, ő jutott eszembe. Hát
igen, ez nagyon-nagyon-nagyon érdekes volt, de később már, ugye a második házasságomban 25 évig soha nem fordulhatott elő. Ott is előjött ez, nem mondok nevet, amikor lila voltam és zöld.
De Gáspár Sándor észrevette második férjed, mikor lila voltál meg zöld?
Nem.
Nem?
Nem vette észre. El volt foglalva ő a saját életével, szerintem nem vette észre. De nem is kellett észrevenni, mert én hazajöttem, és én ezt azonnal a legnagyobb szerelmemmel, szeretetemmel a nyakába ugorva örültem, hogy találkoztunk, mert hogy hazajöttem forgatásról. Tehát ez nem történt meg az a dolog, és a Jóisten is úgy akarta, mert úgy adottak a dolgok, hogy vissza kellett jönnöm Pestre, mert vidéken volt a forgatás. Tehát, hogy ott rezgett egyszer a léc.
Láttad a vele készült interjút, mert hogy rólad is beszéltünk, mikor itt volt pár héttel ezelőtt. Kivel? A Szavakon túlban, Gáspár Sándorral.
Ja, láttam, igen.
És ő azt mondta, hogy 6-7 évébe telt, míg kiheverte a ti vállásatotokat. És akkor én mondtam, hogy azért az elég sok. Mire olyan aranyosan annyit mondod, hogy hát kinek?
Igen, láttam. Hát figyelj ide, ez úgy van a vállás, hogyha egy nő megy el előtte 6-7 év. Lehet, hogy 10 évig szenvedi végig, és az utolsó pillanatban, amikor ő már végig szenvedte, akkor mondja ki. Na, akkor a másik, aki ki tudja, hány évig szenvedi ki. Mind a kettőnek. Ez sajnos jár. Ki jár.
Neked előtte volt nehezebb, ha jól sejtem. Jól olvasok a sorok közt.
Igen.
És az a típus vagy, aki ezt mutatod? Tehát a barátnők, barátok, adott esetben kollégák, hogy nézők észrevehették a te belső tusakodásod?
Nem nagyon vették észre, mert mindenki meglepődött, hogy lehet ez, hogy ti voltatok a mintapár, meg a nem tudom, hogy lehet ez. De én, nem tudom, én elmentem gyónni, mert akkoriban sokat jártunk, mert a gyerekek jártak első áldozónra, és akkor én is azt mondta a pap, hogy nem fog fájni. Na jó, elmentem én is gyónni, és így gyónt, és akkor elmondtam, hogy elégedetlenséget okozok a házasságban, ez meg az van, meg én úgy érzem, hogy nem tudom boldogát. Éreztem, hogy valami nagy baj van, én nem tudtam, hogy mi, azt hittem mindig én biztos én vagyok a hibás. És akkor emlékszem, hogy megfordult a pap a sekrestyébe, és azt mondta, hogy maga egyedül van ebben a házasságban, vagy van egy férje is. És akkor igen, de ezek utólag jöttek össze, hogy ezek tényleg történések voltak. Senkinek nem is jöttem rá, hogy mi. És utólag, amikor már elváltam, vagyis amikor beadtam, és tudtam, hogy elválok, akkor összeállt egy egész sor, ami figyelmeztető jel volt, mind, hogy ez lesz a vége. De miután én a házasságunk elején azt álmodtam, hogy egyszer ennek vége lesz, és abban az álomban én annyira sírtam. És borzasztó volt, mert az utca másik oldalán ment a Sanyi egy másik nővel.
Ezt álmodtad?
Ezt álmodtam. És én ezen az oldalon voltam, és zokogtam, hogy vége. És tudtam, hogy semmi, nem történhet meg, hogy én csalok, vagy én nem. Család, gyerekek, és éppen ezért hagytam egy csomó dolgot, ami nem szerettem, ami rossz volt, és ami fájt, és én azt gondolom, hogy akik életük végéig kitartanak, azok valami nagy ajándékot kapnak a Jóistentől, ezt komolyan mondom. Akik nem csak szerelem, meg nem tudom micsoda, dobálod a ruhát lefele, hanem egyszerűen valami olyan csodát kapnak, olyan szeretetté tudják átformálni ezt a határtalan szerelmet, ami következtében létrejönnek, megszületnek a gyerekeid, meg minden, hogy azt meg ki kell érdemelni, de azt... Azért meg kell dolgozni.
Hát nem ez a kulcs. Ez lehet, hogy nem egy ajándék, hanem ez meló. És döntés.
Igen. Biztos vagyok benne. Erről napokig tudnék mesélni, de nem szeretném a kis dolgokat. Tudom, én látom a Barbara Streisanttal és a Chris Christophersonnal láttam egy filmet Lengyelországban, a Star is Born című filmet.
Csillag születik.
Igen, igen, és ott volt az, hogy megcsalta a férfi a nőt, és hazaért a Streisant, és látta, hogy egy ágyban vannak, és iszonyú nagy balhé volt, botrány volt, minden volt, szenvedés volt, Pali próbálkozott kibékülni, micsoda, de megélték ezt a szenvedést, ezt a csalást, és úgy mutatta be a film, hogy előtte két lovon lovagoltak mindig, és akkor onnan lehetett tudni, hogy minden rendben, hogy egy lovon mentek ketten. És ez nekem annyira szép volt, azt mondtam, igen, igen, beszéljük ki, hogyha van. Csak ne engedjük el a másik kezét, hogy a másik úgy érezze, hogy valami nem stimmel. Hát biztos én, biztos én.
Ez itt továbbra is a Szavakon túl Bánság Ildikóval.
Pogány Judit volt itt 3-4 hónappal ezelőtt. És azt mondta, hogy neki az egy mindig szívdobogtató élmény, amikor azt látja, hogy egy idősebb pár úgy kéz a kézbe megy együtt, tehát hogy ők egy életet úgy letudtak.
Igen, láttam, és kiszállt a kocsiból, leállt, és lefényképezte.
Neked is van ilyen érzésed, hogy ők miért? Másnak miért nem jön össze?
Hát ők tettek, ezt mondom, hogy ők tettek valamit, ők megdolgoztak ezért. Nagyon szép, mikor megpuszi a villamoson vagy a buszon a bácsi, a nénit, vagy fordítva is fogják egymás kezét, és leszáll az egyik, hogy majd jövök. Tudnék, ezek a kapcsolatok, ezek a szerelmek, ezek az érintések, ezek reggel születnek.
Reggel?
Reggel, amikor a kávét főzöd, és rámosolyogsz a másikra. És hogyha ez nincs meg, ez vezet majd este a nagy lamúrhoz, a murmurhoz. Ezt mindig mondom, hogy nem lehet a mosogató léből beugrani az ágyba. Van, amikor lehet, ez a kapcsolatok kezdetén van. De ez az egymás szemébe való mosoly, ez a sugárzás, ez fontos, hogy legyen.
Neked azt én jól sejtem, hogy a válás után be kellett rendezkedned az egyedüllétre, és az azon belüli boldogság szertartásokat is úgy elő kellett állítanod. Találtunk olyan idézetet, nekem ez nagyon tetszett, hogy ó, mennyire szereted azt, amikor a teli hold bevilágítja a kerted, akkor lekapcsolsz mindent.
Le is kiabálok a holddal.
Kiabálsz?
Igen.
Miket?
Mert azt mondták, hogy a holddal beszélgetni kell. Ma teli hold van, ma is kiabálok.
Igen. De miket
kiabálsz? Kiabálni kell.
Csak ami ránk tartozik.
De hát nem, hát ugyanarról szól az élet, hogy az ember keresi a lelki társát.
Ilyeneket mondasz neki, hogy hol vagy?
Hol van? Miért nem? Hogy mi? Igen. Ez nagyon nehéz erről beszélni. Nem is akarom, mert akkor kibeszélem a volt férjemet, meg nem
kell,
tudom.
Semmi micsoda. Nem,
de az ember elválik és keresi, ugye hát azért nem akar egyedül élni, de most már ezt nem mondhatom, mert vagyok annyi meg annyi, és az ember egyszer csak már nem is lesz. De ugye annyira hittem, mert egyszer jaj, voltam 26 éves, és ültem anyukámnál a lakótelepen, zöldborsó levest ettünk, arra is emlékszem, kanállal a kezembe, és egy francia írónő mesélt a legnagyobb szerelméről, aki akkor 81 éves volt a nő. És mondta, hogy ötször volt férnél, de most éli a legnagyobb szerelmét, és hogy éli a legnagyobb szerelmét? Hát hogy ezt ő nem tudja elmondani, de az, hogy reggel úgy kell fel, hogy találkozni fognak. Hogy elmegy, leül a padra, várja, nézi az utcasarkot, hogy majd jön, hogy majd mindjárt megjelenik, aztán látja, aztán egymásra mosolyognak, aztán mellé ül, megfogja a kezét. Tehát, hogy nem ő feltétlenül ez a fizikai, akkor már ugye, vagy valami, mit tudom én, persze ezt nem tudom, ezt nem lehet tudni.
Mirmur, ahogy mondtam.
Igen, ezt nem lehet tudni, de hogy ez a határtalan nagy találkozás, ami olyan, hogy nem, csak legalább beszélgessünk, vagy vágyom rá, hogy jöjjön, beszéljek, főzek, csináljak, hogy valaki, aki a társam, akivel meg tudom, mert nem megyek el egyedül nyaralni a tengerpartra, egyedül nem jó nyaralni a tengerparton, sehol nem jó egyedül, ha nem tudod megosztani a társaddal, hogy nézd, milyen gyönyörű, nézd, virágzik a fa.
De ez nem úgy van, nem tudom, csak hogy ehhez nagyon kellünk mi is, hogy észrevegyük, hogy ott van az a másik,
igen.
Csak lehet, hogy nem engedjük be, és azt mondjuk, hogy hát... nincs.
Igen.
Miközben lehet, hogy sok jelentkező volt, van, lesz.
És nem vettem észre. Ezt mondta az én Sándorom is. Azt mondta, Ildi, téged baltával kell fejbe vágni, hogy észrevett, hogy tetszel annak az embernek.
Tényleg? És igen. Igaza volt?
És lehet, hogy igaza volt. De hát egyszer nem vettem észre. Nem tudom. Volt olyan már, ezt meséltem valahol, hogy az utcán észrevettem, hogy ott megy egy férfi, aki... Az az én... De hát nem lehetett, mert mentem a forgalomba, érted? És úgy szerettem volna kiugrani, hogy állj meg, hé, ki vagy te, hogy vagy, hogy hívnak? Nem tudom.
És most már észrevennéd szerinted? Pláne volt, amikor ott a holdal
beszélgetsz?
Nem merem,
most már nem merek fölnézni egy pasira, hát nem úgy van az. Hát ugyan van, hát az én koromban nem úgy működik ez a dolog, hogy elhiszed, hogy van valahol, vagy lehet, hogy Honoluluban van, nem tudom. Valahol a világban van, és nem mentem oda, hogy meglássam, érted? De hogy én, hát biztos, hogy én nem inném el, hogy mi? Hogy velem akar beszélgetni.
Hát akkor... Lehet, hogy nagyon egyértelmű jeleket kell adni annak.
Milyen jeleket? Hát így csapkodja.
Hogy észrevedd.
Ó, te figyelj, Zoltán, már ezt is mondtam, hogy szórtam a szalvát, érted, babádon. Aztán egyszer csak jött egy csoki nyakis férfi, ott állt egy szegény szerencsétlen. Nem a szalmát, ezt csak úgy mondom, hogy igen. A szalmát, hogy hát, ha jön a lovon, most majd megyünk Toszkánába, Egri Mártával össze, és mondtam neki, hogy ott várnak minket, hát ha ott van a lelkitársunk a Toszkánában, mert ott talán lehet, mert ott olyan szép lett az élet.
De tényleg jött egy csokornyakkendős, ott momázom.
Igen, és bedobálta egy kicsit a kólás dobozt, meg mit tudom én, hogy hát nem akar, hát a kertben, ja. Mert nem akart szemetelni az utcára, nem akart kidobni, és mondta, hogy akkor most ő velem mi legyen, mert most van hely még.
Már ilyen egyértelműen tulajdonképpen
udvarlóként. Igen, és a kezében volt az újság, hogy én nyilatkoztam, hogy vágyom egy
hát ez óriási. És erre te?
Hát nem mondtam, hogy nem. Ezt én nyilatkoztam, de ne haragudjon, hát nem, ez nem aktuális ez a dolog. Akkor most ő mit csináljon? Hát itt jött be ezen a kis hídon, és akkor a hév majd láttam, hogy megbántódott.
De ennyire megadta a módját, hogy csokornyakendőbe ott állt.
Igen.
Hát azért az nagy jelenet.
Ez vicces. Vicces volt. És mondtam, de hát a dobozokat, azt mondta, hát nem akart szemetelni az utcán. Mondom, ja, igaza van, majd én összeszedem. Jó.
Hát ez óriási.
Na, de jó, de hát ez egyszer volt, aztán nem jött többé, de nem
de
jöttek
jönne, lova. Azért tetszett egyébként?
A pali?
Igen.
Nem az én esetem. Nem. Ez nem úgy van, de ez olyan, mint a társkereső, hogy írok oda, most mit írjak? Írjam meg, hogy hány éves vagyok, és ki vagyok. Hát akkor jönnek, akik szeretnék az ágytálat, ha én cserélhetném, tudod? De ez nagyon nehéz, mert te nem feltétlen vagy olyan, mint amit a korod mutat. Tehát én azt gondolom. És lehet, hogy ez az én életem nagy hibája. Mert lehet, hogyha nem lennék tele úgy energiával, meg mit tudom én mi, és már akkor úgy érezném, hogy már én nem kell lemenjek az edzőterembe, hanem most már szépen, mondjuk talán egy bottal, talán, ha mégis úgy jobb lenne, érted? Lehet, hogy könnyebb lenne.
Mert te jársz edzeni, tehát te nagyon figyelsz
járok, magad. Hát nem nagyon, de azért, ha lehet, most hát igen, van, amikor kimarad 2-3 hét, vagy kimaradnak, de ha lehet, akkor megyek, és főleg zumbára, mert azt nagyon szeretem a zumbát.
Azt én most értem, hogy a te szüleidnek a szerelme is azért az, ha már említettük ezt az előbbi jelenetet, azért filmbe kívánkozik azért. Szóval ilyen Hollywood kis
túlzása. Hollywood, de ha tudnám, hogy Jeles Andris meg is akarta csinálni, és akkor én játszottam volna anyukámat, akkor nem lett abból semmi, és aztán most is van egy nagyon kedves lány, akivel együtt forgattunk egy vizsgafilmet, és mondta, hogy neki úgy tetszik a történet, hogy ő ezt megírná, mert dramaturg is, hogy megírná, és akkor a Kata játsz. Szóval, hogy nem tudom, de az igazság az, hogy az igazat nem tudom.
Hogy nem?
Úgy, hogy anyám nem mesélt el.
Elmondott, ha van olyan, aki esetleg még nem hallott a pár mondatban,
hogy... Annyiszor elmondtam. De lényeg az, hogy Ausztriába találkoztak össze, apukám ment ki a frontra, és beteg lett, és kórházba volt, valami bőrbetegséget szedett össze, tehát ő nem harcolt egy napig se, és ott volt mellette, voltak a ápolók anyámat, és ott vitték a kaukázusba. Csak hogy került az anyám onnan oda?
Mert hogy orosz volt.
Igen. Orosz, kaukázusi, igen. És kérdeztem is tőle, hogy anya, te milyen orosz vagy, de mondjál már valamit, hát ott vannak csecsenek, meg mit tudom én, de mondjál valamit. Orosz. Mondtam mindig, orosz. Ennyit tudok. És akkor, hogy ott anyám ápolta őket, és végig a háborúnak. És akkor az apu megkérdezte, hogy jössz-e. Mert hogy köztük már volt valami. De hogy? a kerítésen keresztül, hogy volt ez az egész? Ezek a kérdések most merülnek fel nagyon, mert akkor, amikor gyerekként hallgattuk ezt, meg azt, akkor olyan, ez olyan romantikus volt, meg nem tudom mi. És akkor így mentek egymás után, hogy apám még mindig egy kicsit előbbre voltak meg, vagy hátrébb voltak, mert csutakoltak, befogták őket munkára.
Ő címet mondott édesanyádnak,
igen, Rákos Saba, Kisvárda utca 42. És akkor az anyukám jött a vonaton, és akkor megtalálta, visszagyalogolt, megtalálta, jöttek a kis csirkék, jött a Bayer Luisa, osztrák származású nagymamám, és Krausz György, aki pancsovai származású nagypapám, és akkor mondta, hogy ő az apukámnak a menyasszonya.
Így érkezett meg?
Így érkezett, Rákos Saba. És utána jött az apukám két nap múlva, és az anyukám kérte, hogy ne mondják meg, hogy itt az orosz asszony. És akkor nem mondták meg, és mondta, és jött be apád, húzta maga után a batyuját, és mondták neki, hogy nincs itt az orosz asszony, és láttam, hogy sírt, és akkor én felültem az ágyban, és mondtam, hogy Kárcsi, itt vagyom. De ez se lehetett így, hiszen nem tudod magyarul. Tehát nyilván német, de szóval nagyon romantikusan lett nekem átadva ez a történet.
És még egy csavar van a történetben, hogy neki volt egy vőlegénye.
Igen, igen, akik mentek ki Magyarországról.
Tehát mentek vissza Oroszországba. Mentek vissza. És találkozott a tekintetük a visszamenő katonák, igen, közt az egyikkel.
Igen.
És ő fölismerte benne az egykor volt vőlegényét.
Aki... Nem, mind a ketten felismerték egymást, azt mondta, hogy így ment a, ugye ők jöttek így szembe, anyuik mentek így erre, mentek valami disznót cserélni, vagy valami kaját kellett beszerezni, mentek vidékre, és azt mondta az anyám, hogy egyszer csak így lassított felvétel egymás. És hát mondt, kérdezték a rokonok, hogy mi történt? Natása, ugye? Mi történt? És mondta, hogy semmi, semmi. És akkor kapott egy levelet anyukájától, a bábuskától, hogy mit mondjunk a vőlegényednek, mert ő úgy tudja, hogy te vagy élsz. Vagy... És mondta, hogy nem. Azt kell neki mondani, hogy eltűntem. És ezért nem ment soha haza, mert azt mondta, hogy ő eltűnté van nyilvánítva.
Ezért milyen drámai döntések, eredménye egyáltalán, hogy te vagy.
Igen.
Hogy ők összejöttek.
És akkor volt, hogy Ruszkik haza. És akkor mondta a nagymamám, hogy te menjél haza, de az Ildikó itt marad.
És nem ment?
Nem.
Miért nem ment?
Hát állítólag szerelmes volt édesapámba, hát biztos így
hát
volt.
Hát akkor már eltelt azért sok idő.
Igen, tehát... de akkor is hát valahogy...
Soha nem ment haza?
Soha. Itt volt a nagymamám kétszer, itt volt a húga is egyszer, de nem ment haza, azt mondta, hogy nem megyek haza, te nem tudod, hogy milyenek az oroszok, én tudom, de ezt vág ki.
Ezt vágja, oké. Okay.
Hát szerinted?
Miért kéne ezt kivágni?
Hát akkor nem, csak ezt mindig mondta, te nem tudod, milyenek. Én tudom. De mondom, anya, hát most ne hülyéskedj, veled megyünk, megy az egész család. Hát. És te meghalt édesanyám, és ez az egész olyan, mint egy nagy színes léggömb, és elszállt. És nem tudom, hogy igazából ki volt. És őt is megálmodtam. Jó, én nem tudom, hány héttel a halála után. És láttam őt barna hajjal, hátra kötött kendővel, és ment fel a hegyekben. És úgy visszanézett, és volt valami kosár így a kezébe. Fiatalnak láttam, olyan 35-36 évesnek. Hát igen, és akkor volt egy történet, de ezt is elmondtam már, hogy a lányom megkérdezte, hogy hogy szeretne elmenni, és mondta, hogy a Dunába szórjuk bele, mert akkor hát, ha hazaér a Fekete-tengerbe. De ezt nekem nem mondta, de a lányom ragaszkodott hozzá, és akkor úgy kértük a hamvakat, hogy legyen egy olyan rész, egy olyan anyag, a csomagolt hamv, amit mi berakunk a Dunába, bedobunk, és hát azért ez olyan nagyon szép történet, mert mikor megvolt az élpap, mentünk egy kápolnába, és a fiam volt az, aki a zenéket összeállította, na most, hogyha te láttál ilyet, akkor Covid volt egyébként is, igazából nem lehetett már nagyon összejönni, és az öcsi, a fiam az, és mindenféle zenék voltak, és egyszer csak megszólalt az, hogy Ócsi Csorna, ezt most nem mondom el még egyszer, már elmondtam, és sírva fogom, nem, és akkor ez az anyám, szóval az ő orosz lelke, meg minden úgy, és utána kimentünk, átfutott itt a hogy fejezzek be egy mondatot már, hogy ne félbe hagyjam itt a kápolnába, és utána kimentünk a Dunapartra, kerestünk egy helyet, de mindenütt sár volt, és volt egy fa, úgy félig bedőlt a Duna fölé, pedig csak a hídra kellett volna fölmenni és ott bedobni, de ez nem jutott az eszünkbe, és akkor elölment a lányom. Én mentem utána. Engem fogott a fiam. Őt a Sanyi, mert ő is ott volt, velünk volt a család. És ott így bepottyantotta a lányom ezt a levélformájú hanftartót, és mindegy, utána hazamentünk, és együtt volt a család, minden másnap telefonált az öcsém, hogy még mindig ott úszik ez a levél. Két nap múlva megint telefonált az öcsém, hogy ott úszik. Na mondom, kislányom, most mi kimegyünk. Kimentünk a Dunapartra, és ott úszott ez a csomagolt hanv. A virágok elmentek, hát ezt nem lehet. Na, mondta a lányom, Nagyi, kiszabadítalak. Ott álltam, én ültem a kocsiba, én nem szálltam ki, a lányom kiszállt, kipiszkáltam, nem volt nálam olló, azóta van a kocsiba olló, csak egy ziherejsztő volt, és azzal tépte fel ezt a csomagot. Kiderült, hogy egy ilyen sittes zacskóba rakták, ami 30 év múlva se olvadt volna szét, vagy szűnt volna meg. És akkor ő feltépte, közben fújt a szél. Fújt a picit, hát szörnyed, de egyébként groteszk volt. Nagyi, ne csináld! Nagyi, Nagyi, Nagyi! És így be tudtuk szórni a Dunába.
Hát akkor hazajutott.
És mindig kérdezem, na mit gondolsz, kislányom? Eljutott te anyukám a fekete. Tehát tulajdonképpen ő haza akart menni.
Igen.
De ebből tudtam meg, és ezt se nekem mondta, hanem a lányomnak, hogy ő haza akart. De mi elvittük a tengerpartra, elvittük mindenhova, leítottunk már úgy, hogy amennyit csak tudtunk, beletöltöttünk, vettünk neki homárt, meg mindent, mert nagyon szerette. Ezeket a kágylókat, meg ezeket a rákocskákat nagyon szerette, és akkor próbáltuk utána kikérdezni, hogy mondja már el, hogy mi volt a történet. Soha nem. Volt egy pont, amikor én erről nem beszélek. Kész. Nem fogom megtudni soha.
És az baj?
Hát nem. De milyen jó lenne tudnom, hogy soha, ahogy ő mondaná. Nem biztos, hogy baj, persze, mert én mindig felvetődött bennem, hogy miért nem mondott el anyukám egy csomó női dolgot, amit kellett volna tudni, akár a klíma, szóval mindenféle ilyen női vacakságokat, hogy azokról nem beszélt. Hogy, és én akkor elhatároztam, hogy én meg majd mindent, és akkor rájöttem, hogy ki a franc akarja szallgatni, mit nyekelget, majd rájön, majd megtudja, mit kell. Inkább örüljünk az életnek, az legyünk együtt boldogan, nem? És mit kell elmondani a rosszakat? Úgyhogy nem tudom, mi az igazság.
Hát akkor maradjunk ebben, hogy nem kell nyekeregni, hogy mondtad, legyünk együtt, igen, és legyünk együtt boldogan.
Igen.
Jó, hogy láttunk, pláne, hogy ilyen boldogok. Köszönöm szépen.
Szívesen.
Ez volt a mai Szavakon túl Bánság Ildikóval. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Rózsehegyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozunk jövő szombaton és vasárnap itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!